Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. szeptember 8-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A műsor tartalmából. Az autók már jó ideje segítik az embereket a mindennapjaikban. Azonban az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít magának az elektronika is, valamint, hogy milyen kütyük vannak az adott gépjárműben. Nagyon sokan utólagosan szerelik fel a kocsijukat mindenféle jóval, és nem egyszer az olcsóbb kínai típusokat választják a tuningolásra. A kínai navigáció vagy tolatókamera még nem okoz problémát. Legrosszabb esetben nem működik, de egyéb kárt nem tesz az autóban. Azonban a tuningolásnak egy másik formája az, amikor a motor teljesítményén próbálunk javítani. Itt már nem szabad az olcsó munkát választani, mert az nagyon rossz következményekhez vezethet. Témánk digitális autótuningolás. Meghívott Palkó Attila, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Ez a kapcsolat marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten digitális autótuningolás. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és ismét a Digitális Világ vendége vagy.
Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
A múlt héten az autók elektronikájáról, elektronikus rendszeréről és az önvezetésről beszéltünk. Próbáljuk meg feleleveníteni, hogy mi is volt a múlt héten a téma.
Kemény vegyes volt a téma, ugye elkezdtük az autóknak a úgynevezett minimális feltuningolását. Gondolom ebben a műsorban majd folytatjuk egy kicsit bővebben a tuning kifejezésnek a kifejtését. Beszéltünk a Ford térről, ami egy régi autó, és hogy hogyan jutottunk el a régi autótól az önvezetésig, meg ugye milyen elektronikai vagy elektromos berendezések voltak az autókba. Tehát persze sok ilyen kis szatellit téma még bevágódott.
Akkor kezdjük is a tuningolással. Egész pontosan hogyan lehet ezt meghatározni? Micsoda a tuningolás?
Hát ez egy nagyon relatív fogalom. Tulajdonképpen nem lehet pontosan meghatározni, hogy mi a tuningolás. Elmondom miért. Valaki feltesz egy erről az autóra egy légterelőt, nyomtam egy tuningot. Tehát azért a tuningolás egy picit bonyolultabb, vagy komplexebb, vagy egy picit összetettebb ennél. Ugyanis van a maga a karosszériának a tuningolása, ami így egy vizuális tuningolás, akkor van a futóműnek, a felfüggesztésnek a bizonyos tuningolása, amit általában összeszoktak egy kicsit hangolni a karosszériának a tuningolásával, azaz vagy leeresztik a ugye sportkocsiknál a teleszkópukat, a kicserélik kisebb rugókra, keményebb rugókra, szélesebb felnikre, tehát egy kicsit megpimpelik az autót, ahogy szokták mondani. És ezen kívül pedig van a motornak a tuningolása, amit megint sajnos egyesek fejetlenül csinálnak, és erre nagyon kiszeretnék térni. Ebbe már benne van persze az én doméniumom is, hogy ugye hogyan kell szoftverrel ezt megcsinálni, mit érdemes, mit nem érdemes. Az első és legfontosabb kritérium azaz, hogy tudjuk, hogy mit akarunk. Tehát mennyire akarjuk megtuningolni az autót. Ugyanis nem elég a motornak az erejét megnövelni, és az sem mindegy, hogy hogy tesszük ezt, hanem kell gondoljuk arra, hogy az autó gyorsul, de meg is kell állítani. Tehát egy becsületes tuningolásnál, és itt vannak különböző lépcsőzetek, ezekre is majd kitérek nem sokára, tehát egy becsületes tuningolásnál illik féktárcsákat cserélni, nagyobbakat tenni, picit a fékre is odafigyelni. Ugye természetesen ez összefügg, az autostabilitás összefügg a teleszkópoknak, a rugóknak a kicserélésével is, tehát a megfelelő rugókat és a megfelelő teleszkópokat kell betenni, mert ugye ami még fontos, hogy akkor ezt össze kell hangolni a légterelőknek a felszerelésével, mert legtöbb autó, amit mi Romániában tuningolunk, az olyan, hogy jön a gyári felszereltsége, és akkor arra mindenfélét rá akar pakolni az ember. Most ezek a légterelők sem mindegy, hogy díszből vannak ott, vagy tényleg megvan a funkcionalitásuk. Például ugye van az autó hátsó részén a légterelő, azt sokan felteszik, mert ó, de vagány, hanyat vagyok esve. Karbonszálas, persze karbonszál, idézőjelben, mert rajta van a lehúzós kép. Az ugye az üvegros lehúzós kép. Viszont annak az a funkciója, hogy az autót tulajdonképpen aerodinamikailag lefele nyomja. Tehát az oda jól fel kell legyen téve, mert 200-nál lehet elhagyjuk a kedves tuningunkat. Tehát az jól fel kell legyen szerelve, és az tényleg funkcionális kell legyen. Tehát egy oda találó kütyüt kell oda tenni. Akkor elől a légterelőt lehoztam 2 centire. Hanyat vagyok esve, lehoztam az autót 2 centi magasra, vagy 1,5 centire. Csak ugye vannak ezek a fekvőrendelők, pláni vásárhelyen, ami olyan 12-15 centi, tehát repülni nem fog az autó, ezt is át kell gondolni. Természetesen az agyon tuningolt, vagy jól feltuningolt, becsületesen megcsinált autókat leginkább a sportpályákon kell használni. Ezt már vásárhely közelében meg tudjuk tenni, ugyanis megnyírt a motorring, tehát, és ott is ajánlom, itt nincs is mit csináljál. Tehát effektíve kicseréled egy olyan kerékre, tegyük fel egy olyan ultrakönnyű kerékre a kerekedet, hogy ugye a tuning során, hogyha sportosabbá akarjuk tenni az autót, akkor a legfontosabb az, hogy a súly csökkenjen. Tehát ugyanaz a motor, persze meg erősítve szoftver szempontjából is, könnyebben el tudja rántani a gépet. Na, egy olyan kerék, most mondok egy összeget, de ez akár a csillagos ég is lehet, ilyen egy jó kerék, ilyen 1000-1500 eurónál kezdődik. Hát felnére gondolok. Van olcsóbb is, persze mindenki a zsebe után alakítja. Nos, akkor miután itt körbejártuk az autót, ugye meg kell erősítsük egy picit a motort is. Ezt lehet fizikailag is bizonyos szinten felfúrni, módosításokat hozni, megrövidíteni a dugattyúnak a karjait, viszont az egészet a számítógép fogja összehangolni, ha már olyan autót tuningolunk, amiben számítógép van. És itt jön közbe az, hogy mire akarom használni. Tehát én, amit ajánlok általában, amit szoktam csinálni, az úgy nevezik, hogy stage one, tehát ugye az egyes fázis. Az egyes fázisú tuningolás, ami szoftverből történik, az egy non-evazív tuningolás, tehát ott csak egy picit hangoljuk át a dolgokat a számítógépből olyan módon, hogy az autónak egy kicsit megnő az ereje, tehát értsd úgy, hogy ilyen 15-20%-ot. Tehát a stage one-nal egy kicsit tudom húzni a nyomatékot, egy kicsit módosítok a dolgokon, és picit életre kell az autó. Na most ennél az a fontos, és az a jó, hogy ugye nem kell olyan módosításokat végezzek, mint amiket felsoroltam, sőt, mi több, nem kell kiszedjem a katalizátort, mert a katalizátor például egy folytóelem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy folytóelem. A DPF szűrő még egy folytóelem. Tehát egyre erősebb motorokat kell csináljanak a gyártók, tulajdonképpen azért, mert a környezetvédelmi szabályzások egyre szigorúbbak, és egyre több folytáson kell átmenjen az a motor, és egyre több, mindenféle, ugye beszéltünk az egéréről is, most még egyszer nem írom körül, hogy mi az égéré, de tehát, hogy az is egy bizonyos szintű, hát most nevezem úgy, hogy folytás, de bonyolultabb ennél. Ez a stage one, ez ártalmatlan. Tehát egy kicsit rátesz még. Tegyük fel, van egy 174 lóerős BMW-nk, most az enyémről beszélek, akkor rátettem a stage one-t, és lesz belőle egy olyan 190. Persze, hogyha elmész egy olyanhoz, aki minden áron rád akar sózni egy ilyen stage one-os tuningolást, azt mondja, felhúzom neked 200-ra. Most ki hogy számolja, ezt pontosan most ilyen mezei körülmények között úgyse fogjuk tudni lemérni, de körülbelül egy olyan 15-20%-ot tesz rá. A második fázis, mert ennél már be kell avatkozni, ugye katalizátort ki kell szedni, DPF-et is jó kiszedni, tehát azzal az autóim már nem ajánlom a rádió hallgatóknak, hogy furikázzanak. Nagyon könnyen meg lehet már különböztetni csak egy egyszerű méréssel is, hogy van az autó katalizátor, vagy nincsen, és ezt már az árérés ilyen csapatok, akik ki vannak állva, néha ellenőrzik is. Tehát azon kívül pedig el kell vigyük ugye vizsgáztatni az autót erre az ITP-re, és ott is elég gyorsan kiderül. Tehát persze mindent el lehet intézni, de én szeretem az ilyen tiszta, becsületes utakat. Na ez a 2-es és a 3-asnál, ennél már kell gondoljunk arra, hogy ugye bizonyos szinten sokkal nagyobb erőt fog kifejteni az a motor. És akkor ennél már figyelembe kell vegyük a fékrendszernek a módosítását és a felfüggesztést is. Ha terepjárót tuningolunk, erőre megyünk ki, ugye, de a terepjáró nem sebességre van, tehát ott lehet, hogy a teleszkópokat nem kötelező kicserélni, de valószínűleg azért tuningoljuk, mert gyorsabban akarunk menni vele. Egyébként ezeket az ilyen átmeneti vagy ilyen fura kombinációs autókat, mert ugye van egy pár, nézem, hogy óriási nagy terepjáros írő sport. Ezeket úgy nem tudom, olyan szerintem néphűítésre gyártják, mert azért veszek terepjárót, mert mert ugye arra szeretném használni, vagy legalábbis nekem az a politikám, hogyha veszek valamit, akkor arra használom. Tehát most, ha terepjáróról beszélünk, akkor az nem vigasztalna engem személyesen, hogy be tudom ereszteni, és elektronikusan a magasságot, és akkor sport lesz belőle. Ugyanúgy egy nagy doboz, tehát ugyanúgy fogja a szelet, ugyanúgy nem fogom tudni felvenni a versenyt soha egy sportautóval. De lehet, hogy kenegeti a lelkem, hogy nekem egy sport terepjárón van. Tehát ezek a Stage 2, Stage 3. Most ami a legelterjedtebb és a legkönnyebben hozzáférhetőbb, az az úgynevezett chipet vásárolok. Veszek egy tuning chipet. Hát én szétrőgöm a fejemet ilyenkor, mikor mondják, mert persze vannak normális gyártók, vannak, akik ezt normálisan megcsinálják. Egyébként nem csinál sokat az a chip, csak a levegő üzemanyag keveréket módosítja minimálisan. És akkor megveszi az ember a chipet, ez biztos, hogy a rádió hallgatók közül sokan megjárták. Ez olyan placebo effektus. Tehát én szétszedtem több ilyen chipet. Bemegy a kábel, és rámegy egy elektronikai, egy akkora alapra, legyen 2x2 centis, 3x3 centis, ami nincs majdnem semmi. Azaz semmi. És be van az úgy öntve szépen, hogy ne látszódjon, hogy nincs semmi. Tehát ez az úgynevezett, erre nagyon kell vigyázni. Tehát megveszünk mindenféle ilyen no-name, ilyen chippeket, amit mondom, tulajdonképpen olyan sokat nem csinál, csak egy minimálisat módosít. És feltesszük, és azt mondjuk, hogy ez igen, az autó már jobban húz. Na, ehelyett ajánlok inkább valami mást, ami nem fog akkora dolgot csinálni, viszont nekem van például az autóban pedálbox. A pedálbox az egy érdekes szerkentyű, tulajdonképpen nem ad hozzá erőt az autóhoz. Csak éppenséggel az elektronikai rendszerből kiveszi a lagokat. Na most mi az a lag? Hogy mindenki értse meg, a lag az az ilyen lusta reakció. Későn reagál. Tehát ezt a késő reakciót iktatja ki ez a pedálbox. Nyomogatom, van zöld, van sárga, van eko, van piros, a pirosat is fel tudom húzni még 3 szintet, és ezt tanúsíthatom, tehát ezt, ha beül valaki mellém, ezt a pedálboxot, hogyha bekapcsolom, és ott állítgatom, akkor ezeket a gomnyomásokat élőben érzékelheti. Tehát, hogyha beteszem a gázt, tegyük fel, megnyomom, jó, ezt a pedálboxot csak digitális vezérlésű gáz pedálos autóba lehet betenni. Tehát amelyikbe úgymond a bovden húzza még ott a gázt, arra nem működik. Viszont amelyikbe már olyan, hogy van egy elektromos szerkezet, ami továbbadja a jelt, ahogy nyomom le a gázt, úgy variálja a jelt, arra be lehet tenni. Mert tulajdonképpen pontosan a gázpedálra kell bekötni. Tehát úgy van, hogy ez bejön a gázpedál és a többi elektronika közé, ami menne tovább a gázpedálból. Pont a gázpedálnak a csatlakozóját az egyik felére betesz, és a másik felére, amire csatlakozna direkt a gázpedál, bemegy ennek a másik fele. Akkor kijön egy ilyen kicsi ilyen dobozka, és akkor azon van egy nagy gomb, és van plusz-minusz, azon lehet variálni. Na, ezzel úgymond kicsit fürgébb lesz az autó. Az ereje nem fog megnőni, de fürgébb lesz az autó. Tehát tuningálásnál visszatérve ezekre az ilyen ócska, 100 lejes vagy 200 lejes csipekre, felejtsük el. Tehát azt is úgy van, hogy elől felnyitod a motorháztetőt, és akkor beteszed e közé és a közé a csatlakozó közé. Tulajdonképpen egy sönt. Magyarán azok a drótok, amiket az E közé csatlakozó és az A közé csatlakozó közé beteszed, azok tulajdonképpen csak viszik tovább az egész elektronikát, de sokat nem csinálnak. Van, amelyikben van egy-egy ellenállás, és akkor azt úgy fogja fel, hogy már az ellenállás hatására mit tudom, vagy kevesebb, vagy több, bármit, levegőt, üzemanyagot ott próbálgat, de még volt olyan is, hogy jött hozzám az illetős, mint mondta, hogy gyúr ki a check engine. Az a check engine az azt jelenti, hogy ott csak, hogy mindenki megértse, valami probléma van a motorral. Diagnosztizálom, és nem kap semmi hibát, nem mutatott pontosan semmit. Nyissuk fel a motorháztetőt. Hát skandikál szembe velem egy ilyen chip. Csak éppen zárlatos volt. Mármint benne a drótok. Tehát azok, amik tulajdonképpen A-ból B-be a két rendes csatlakozó között kéne vigyék hát a jelet. Csak azért néha adott egy-egy ilyen fura dolgot, és azért gyúlt ki a check engine-et. Tehát hogy még több rosszat csinált magának azzal az egész úgymond chippel, amit ő vetett, mint amennyi jót. Na, azt mondom placebo effektus, tehát nem tesz rá semmit az autóra. Sokan azt mondják, hogy rátesz 20-30%-ot, amikor már mondanak egy ilyen, hogy 30% az nem, hogy enyhe túlzás, az már nagyon nagy túlzás. Tehát a 30%-nál már meg kell matatni rendes a szoftját az autónak, és azt sem ajánlom, hogy bárkire bízzuk rá. Tehát rendesen be kéne tenni egy görgőkre az autót, akkor élőbe kéne a motornak a paramétereit figyelni, akkor bizonyos szinten kicsit módosítok, tehát bizonyos szériákra meg lehet úgymond ilyen patternöket, ilyen előre gyártott módosításokat csinálni, de a leginkább a profik azok úgy csinálják, hogy az autó felteszik, és akkor minden autóra szépen ők beállítják a maximumot, vagy attól függ, hogy mit kérünk. Viszont a Stage 1-es tuningolásnak nagyon nincsenek visszaütői, de abban a pillanatban, amikor jobban meg, még jobban meg akarjuk azt az autót tuningolni, kell számolnunk azzal, hogy brutális kopásnak is tesszük ki a motort, ugyanis a gyártó ki tudná adni indulásból azzal a nagyobb erővel az autót, viszont azért szabályozza vissza ezt az egészet, hogy a motor élettartama hosszabb legyen. Kettő, hogyha mi nekünk egy tuningolt autónk van, számoljunk azzal, hogy egy kicsit vékonyabb olajat használjunk, gyakrabban kell ugye az egész olajszűrő, levegőszűrő dolgokat cserélni, mert valószínűleg magasabb fordulat számon is használjuk azt az autót, hogy egy kicsit ezzel a motorhőmérséklet is mindig nagyobb lesz, tehát ezzel nagyon fontos számolni, hogy persze, hogy hozzáadom az erőt, de annak van egy csomó következménye, és azokat a következményeket természetesen viselni kell.
Meddig lehet felhúzni egy autót? Mondtad, hogy van egy 174 lóerős BMW-d, azt legfeljebb, maximum meddig lehetne felhúzni? Ha eltekintünk a törvényektől, és kidobjuk belőle a különböző folytórendszereket.
Nézd, ez relatív. Attól függ, hogy már mennyire van megdolgozva az autó. Tehát ha tiszta ugyan, mit tudom én, megvenném ezt az autót, akkor ugye persze bejáratnám a motorot, én akár 240 lóerőig is fel tudnám húzni. De egyrészt nem tudnám kihasználni, kettő, sokat kéne még rákölteni, hogy mindenféle rendszert kicseréljek rajta, és három, lehet, hogy a 100 000 kilométernél búcsút is vehetnék az autótól. Tehát lehet. A másik az, hogy itt most a kérdés az volt, gondolom, hogy a softból meddig lehetne felhúzni, mert ugye én bizonyos szinten meg tudom oldani softból az erőt. De ha még több erőt akarok, akkor abba már bele kell szólni a szerelőnek is, ugye mechanikailag is módosítsuk meg azt a motort. Tehát ez a kettőnek a kombója lenne. És akkor egy olyan, mondom, egy olyan 240 lóerőt ki lehetne szedni belőle, hogy még valamit tudjak is járni azzal az autóval. A másik az, hogy van két fajta tuningolás, ugye abban az esetben, amikor egy picit megnövelem a motornak az erejét, az, ha úgy növelem meg, tehát tegyük fel, hogy A stílusban növelem meg, akkor az akár az üzemanyag fogyasztásának a csökkenéséhez is vezethet. Viszont ha amúgy növelem meg, ez a B, meg a C, meg esetleg a D, akkor azzal is kell számolnunk, hogy ugye több üzemanyagot fog fogyasztani az autót. Ha meg elviszem egy olyanhoz, aki állítja magáról, hogy hú, de én megnövelem, de fogalma sincs, hogy mit csinál pontosan, akkor lehet, hogy egy tank kevesebbet fog fogyasztani hamarosan, mint a saját autóm.
Lehet, hogy én vagyok régi vágású, de régebb egy 2000-es dízel motorba olyan 90 lóerő volt, most pedig egy 1000-es, háromhengeres turbós benzinesbe ott van 150. Ez egészséges az autóknak?
Hát amint mondtam, hogy azért egy, persze a technológia fejlődött, de itt azért egy kicsit ezek a folytások közbeléptek. Természetesen, hogy a gyártók is próbálnak erősebb motorokat előállítani, hogy bizonyos szinten megnyerjék a vevőket, hát ezt elmondják, hogy 130 vagy 150 lóerő. Ez is olyan, hogy mihez képest. Most erre adok egy példát. Van egy olyan funkciója az autómnak, hogy start-stop, start-stop. Tehát bizonyos esetekben ugye figyeli az akkumulátornak a töltését is, és azért, hogy ne legyen légszennyezés, ő megállítja az autót. Ezt az egészet azért találták ki a gyártók, hogyha hosszú távon mérjük az autónak a légszennyezését, akkor azt a 2 percet, vagy 3 percet, amit ő megáll, általában ez a stopnál, mikor megállok a jelzőlámpánál, akkor lekapcsol a motor. Tehát, hogy ha egy ilyen hosszú távú mérést végzünk, akkor a totál az jön ki kevesebbnek. De azzal ugye számolni is kell, hogy egy indításkor, amikor berobbantom a dolgokat, akkor egy nagyobb a légszennyezés. Tehát azt már nem veszük figyelembe? Hogyha mégis meghúzzuk a vonalat, nem mondjam, hogy a szennyezés nem is itt a legnagyobb, hanem ezekhez úgynevezett ilyen AGM-es akkumulátorok vannak, amik úgy egyből sokkal több áramot le tudnak adni, tehát hogy már nem kell kízzon a gyertyám, hogyha dízelről beszélek, hanem egyből bum. Most ezek az akkumulátorok is mellesleg hamarabb elhasználódnak. Tehát amit én a légszennyezésen spórlok, az akkumulátor gyakoribb cseréjével már rég visszaadtam. Ugyanígy van a motorokkal is, hogy erősebb, erősebb, de mi ezt viszonyítjuk. Persze a lóerőket is egyik így számolja, másik úgy számolja. Nem mondhatjuk, hogy nem számolja jól, de azt mondják, hogy 150 lóerős, de azon a fordulatszámon van a legjobb teljesítménye. Most olyan fordulatszámot mond neked, amint te nem jársz már. Én azt szeretem például a boxer motoros autóknál azt szeretem, hogy alacsony fordulatszámon nagyon-nagyon nyomatéka. Tehát nagy erő van benne, és nem kell úgymond feltúrázni, idézőjelvetével a motrot. Kevesen gyártanak ilyen boxermotost. Most a bizonyos szinten a tuningolásnál is vannak ilyen tendenciák, hogy kicsit a nyomatékot növelni az alacsony fordulatszámon. De itt még, ja igen, elfelejtettem mondani azért a tuningolt autóknál, ugye a kapcsolószekrény, tehát az egy alap dolog. Tehát azért a kapcsolószekrényt is, hogyha már betesszük a Stage 2-3-at, akkor a kicsit a kapcsolószekrényre is oda kell figyelni, mert az is egy nagyon fontos alkatrésze a dolgoknak. Most egy olyan ember, aki tényleg egy becsületes tuningolást végez, akkor ott is vannak már ilyen csere alkatrészek, amik keményebbek, erősebbek, mert el tudod képzelni, hogy sokkal nagyobb erőnek van kitéve az az egész, és akkor annál is bele kell nyúlni egy picit a dolgokba, ha becsületesen meg akarjuk csinálni.
A start-stopra visszatérve, mennyire egészséges az, főként egy dízelmotornak, hogyha így a stopnál megáll?
Hát normális, hogy a sok indítás-állítás, ez azzal jár, ez inkább mechanikailag kell végig gondoljuk, ugyanis amikor megállítom a motort, ugye lefolyik az olaj. Ergo, már nincs a dugattyún. Persze most az alatt a 2-3 perc alatt nincs ideje annak az olajnak teljesen úgy lefolyni, hogy aztán pont egy olyan indításra kerül sor, mint hogyha reggel, mielőtt már nem tudom, egy 8 óra pihenés után az autó ugye újraindul, de ez se a legegészségesebb természetesen, mert ugye lefolyt az olaj, akkor megint bum, berobban az autó, és általában a start-stopnál úgy van, hogy berobban az autó, mert vagy benyomjuk a kuplungot, és akkor indulni akarunk. Akkor szerencsés az eset, tudod, hogyha állsz a stopnál, megáll az autó, és akkor, bár ezt zárójelben megjegyzem, hogy ez kevésszer történik meg legalábbis velem, mert nem szoktam állni 2-3 percet a stopnál, nekem annyit bírná ki az autóm, így általában egy ilyen start-stoppal. Tehát, hogyha megállsz a stopnál, és akkor magától újraindul az autó, de még mindig nem engedett el téged a stop, és akkor utána beteszed egyesbe, és mész. Na, a legtöbbször velem úgy történik, hogy ki van véve üresbe az autó, a start-stop rendszer beindul, megáll a motor. Utána, amikor hozzáérek, ha megmozgatom a kormányt, vagy benyomom a kuplungot, akkor az autó egyből életre kell. Na most, mikor benyomtam a kuplungot, ugye, mert zöld lett a lámpa, s mennék tovább, be is teszem egyesbe, és akkor vum, már terhelés alatt van a motor. Ilyenkor, ugyebár, ez már egy picit több kopás. Tehát normálisan, hogyha elindulnánk az autóval, az lenne a legegészségesebb, egy picit előmelegíteni azt a motort, ezt mindenki tudja. Akkor felveszi az olajat, akkor egy picit a motor is megvan melegedve, tehát minden sokkal jobb lenne. És akkor ezek az ilyen hirtelen start-stop indulások, ugye, már kezd lefolyni az olaj, mert tegyük fel, elkaptam egy hosszabb stoppot, álltam egy 80 másodpercet, na, az alatt már ugye a kenés. Persze oda kell figyelni ennél is, hogy jó olaj legyen a motorban, egy szemiszintetikus, vagy egy jó szintetikus olajjal azért sokat lehet spórolni, úgymond a kopáson.
Említetted már, hogy minél régebbi egy autó, annál kevésbé szereti a tuningolást. De mi a helyzet a veterán autókkal? Mert lehet látni olyat is, hogy valaki belenyúl külsőleg, és akár belsőleg is neki kell tuningolni ezeket a nem éppen mai járműveket.
Ezt az egyik múlt adásban talán, mintha egy picit érintettük volna ezt a témát. Hát a veterán autókat, ezt mondtam is, hogy jó ízléssel lehet tuningolni. Sőt, ugye vannak ezek az ilyen mindenféle kanálisokon, ezek az ilyen tuningolós műsorok, tehát veterán autó, most ugye kell tisztáznunk azt, hogy mi az a veterán autó, tehát hogy ilyen 20-25 évtől arra fele van, hogy oldtimer, youngtimer. Tehát persze, hogy egy Ford T-t nincs, hogy megtuningoljál, hogy teszel rá olyan teleszkopokat, így nyomod a gombot, így ugrál az autó. Na, de vannak régi autók, amiket nagyon gusztusosan, szépen, úgymond egy mai formába hoznak, és fel tudják szerelni mindenfélével, és tényleg jól áll. De azt is fejjel kell csinálni. Inkább picit mondtad a régebbi autókat, itt most értem az ilyen 10-15, inkább 15-20 éves autókat, hogy idézőjelben tuningolnak az emberek, tehát ami abból áll, hogy ugye eddig nem volt navigációs CD lejátszó, vagy volt egy legjobb esetben egy ilyen rossz kazettofon, ami mindig becsípte a kazettát, tehát kazettát, esetleg egy CD lejátszó, ami agyon karcolta a CD-t, sose jött ki, mindig jött hozzám, hogy gyere, szedd ki nekem a CD-t, tehát most betette a navigációt. Ezeket meg lehet csinálni, csak az a baj, hogy az a kategória, aki ezt a műveletet kezdi végezni, két problémába ütközhet. Ő akar tolatókamerát az autójára, ő akar navigációt, kicseréli a belső világítást ledesre, tesz szenonlámpát az autójára, mindenfélét így csipi-csupiba, ugye nem mutatja a bordba a hőmérsékletet, nem baj, mert teszünk egy külső hőmérőt is. És hogyha őszintén meghúzod ezt az egész vonalat, ha jó dolgokat teszel, akkor lehet, hogy jobban megéri, hogyha eladod azt az autót annyiért, amennyit ér, tedd hozzá ezt a pénzt, és akkor vesz egy kicsit újabbat, amiben bár nincs benne minden ilyesmi, de már közel állsz ahhoz, amit szeretnél, és az gyárilag benne van. És miért mondom ezt? Jön hozzám a páciens, nagy boldogan, így még lobogtatja, érkezik egy navigációval. 260 leér vettem. Na, nekem itt már így kezdett elborulni az agyam, mert nagyon gyanús volt. Fús, innens, onnas, onlás, 2 hónapot vártam rá, stb. Nem kötött be? Most már legközelebb rájöttem, hogy el fogom utasítani az ilyen embert. Tehát a navigációt kibontom, ugye a szálaknál vannak színkódok. Ez a hangfalaknak, az a táplálásnak. Én vagy nem értem, vagy totál részeg volt az a kicsi kínai, aki összetett azt az egész navigációt, amikor ott szurogatta be a drótokat, vagy ennyire hanyagok voltak, de ott semmi, semmivel nem talált. Tehát a színkódos drótok az egy mese volt. Az én álmom lett volna, hogy találjon, de nem talált. És akkor persze ne hagyja cserbe a pácienst, akkor kezdtem kutakodni, méregetni, nézegetni, akkor szerencsém volt, hogy azért volt annyi esze a plusz-minuszt, azért azt valamit megkapom, mert most az nem egy olyan óriási dolog, elindult a navigáció. És akkor volt benne egy olyan, hogy a kínai beletette, bár a színkódok nem találtak a drótoknál, beletette a rajzát a bekötéseknek. Nos, az bizonyos szinten egy kicsit segített, de mondom, addig el kellett igazodni, amíg megindult ez az egész. Tehát beletette, úgy értem, a navigációs rendszer, mert papíron nem adta ide. Ha ide adta volna papíron, az jó lett volna, akkor kötöm a szerincs, kész. Remélem, hogy azt jól nyomtatták, mert ugye az ilyen nagyon olcsó kínai dolgokkal nagyon kell vigyázni. Ugyanúgy tettem ledeségőt, csak az a baj, hogy hetente ki kell cserélje. Tehát ott is oda kell figyelni, hogyha az ember már tényleg rászánja magát, hogy a belső világítást tegye leddel, és itt már megint van egy másik dolog, hogy ugye bizonyos autóknál már ott az ilyen határesetnél, hogyha kicseréled a ledest, de ő figyeli az elektromos hálózatot, akkor ott már adhat be ilyen hibakódokat, ugye, hogy mint hogyha valami meg. Tehát ugyanúgy kicseréled a jelzőlámpát a ledesre. Most persze vannak azok a ledes megoldások, amiben megvan egy kicsi ellenállás, bele van téve, tudod, hogy ne érezze, hogy led vagy rendeségű ezeknél. Van, amelyiknél kiadja a hibakódot, van, amelyiknél nem, akkor lehet ilyen kámbuszt tenni rá, és akkor az helyrehozza. De végén már annyiba kerül az a ledes megoldás, hogy megmondod, hogy visszateszed a rendeségűt. Akkor persze, hogyha olcsóságot veszel, akkor vagy megmegy az elektronika, amivel te úgymond becsapod ezt a figyelőt. A nagyon-nagyon régi autóknál pedig ott a relével van a bajtod, hogy beteszed a ledet, csak olyan kétszer gyorsabban, mint hogyha ki lenne égve az égő, úgy kattog a relé. Na persze ezeket is meg lehet oldani, mert most egy-két ellenállás mindenhol akadsz. Ha egy becsületes szerelőnél ott vagy, akkor ezt megoldja neked. De túl sok ilyen utánajárás, és nem is értem, tehát, hogy beteszi, de miért? Azért, hogy instant gyújjon fel, és instant, ugye a ledes és a sima között, az izoszálás között az a különbség, hogy az egyik így pak, egyből felgyúl, és pak, egyből eloltódik, és a másik, akkor egy kicsit olyan kízik az izoszálás, akkor visszahúzódik az izoszálás. Tehát ennyi az egészben a különbség. Na, de van, akit ez is vigasztalás, megcsinálja, persze, belemegy. De most a Xenont is felszereli az autóra. De a Xenonnal azért nagyon kell vigyázni, mert ugye a műszaki vizsgán nem megy át az autó. Az autó, amelyiken, és ezt tudjuk, amelyiken Xenon van, gyárilag, annak ugye kötelező módon vannak a lámpa mosói is. Most mit csinálnak? Ugye az a lámpa mosó az, ami ott az első ütközőbe úgy, hogy be van szerelve, és akkor azért, hogy a szenonfénynek, tehát az üveget gyakrabban kell mosni, mert másképp nem ver jól a szenonfény. És akkor azok úgy kijönnek, akkor magas nyomáson az ablak mosó szerből priccolnak a lámpára, és akkor visszamennek, vagy elhúzódik egy kicsi autó, vagy van, amelyiknek már csak úgy fix, és egyből csak úgy megmossuk. Na mindegy, több ilyen felszerelés van. Most sokan azt csinálják, hogy kicserélik ott a lökhárítón, vagy effektíve ragasztanak két olyan kicsi ajtócskát, olyan csúszkát, ami jön megy. De ezt már tudják. A műszaki vizsgán is, hogy az az évjáratú autó nincs, ahogy legyen szerelve Xenonnal, és akkor persze, hogy elutasítják, na, ezt is meg lehet oldani, de normálisan el kéne utasítsák. A másik, hogy amikor szerelek egy Xenont, vannak ezek az ilyen 150 lejes kittek. Na most az olyan is. Az égő az sokáig nem fog tartani. Vagy van egy ilyen kis elektronikai doboz, az is hol az egyik, hol a másik, csak ki fog menni, cserélgetem. Természetesen vannak olyan emberek, akik beszerelték ezt, és jól találták el, és lehet, hogy már évek óta megy, és nem történt probléma, viszont én régebben elég gyakran kellett cseréljem ezeket az izéket. Tehát hol az égőt ment ki, hol a... És akkor meg kell vegyél egy égőt, és már majdnem, ha csak külön veszed meg az égőt, annyiba kerül, mint az egész felszerelés. Persze ezeket bele lehet kötni, akkor ugye kint megállítanak, akkor vissza kell hozd az autót az eredeti állapotába, akkor az megint egy csomó munka. Volt, aki úgy kérte, hogy akkor hagyjam meg a régit, és akkor csak szúrta vissza a régi égőt, és húzta ki, cserélte vissza, és úgy is vitte el a műszaki vizsgára, és mikor lejárt a műszaki vizsga, kihúzta a régi égőt, visszadugta a szenon, tehát ilyen duplán volt bekötve. Ezeket is meg lehet oldani. Akkor, ami még fontos, így az ilyen úgymond fénytuningolásnál nagyon kell vigyázni, mert ezért akár elvehetik az autónak a könyvét, és elvitetheti a rendőrség az autót ilyen műszaki felülvizsgálásra a fényekkel. Tehát azt köztudott, és jó ezt azért figyelembe venni, hogy nem tehetünk akár milyen színű fényt az autónkra, mert ugye most, ami nagyon menő, hogy a pozíciót, vagy bárhova máshova kívül, ami látható, ilyen RGB távirányítós akármiket felszerelünk, és akkor megyek, és akkor ilyen pirosba világít a lámpám. És így megnyom a távirányító, hogy zöld lesz belőle, és aztán kék, és aztán sárga, és hú, én vagyok a legmenőbb. Ezt csinálj, de amíg leakasztja a rendőr. Ugye a hatóságoknak megvan az autóknak a fénye, ugye kék fény, piros fény, ennek csak ez van, annak csak az van, a rendőrségnek minden van. Tehát ezeket innen lehet felismerni. Ugye mentő kék, tűzoltóság piros, az egyveleg az a rendőrség. És ezekkel te jó dolog játszadozni, vagány, hogyha megvan, de egy idő után ráfázunk. És a bírságok sem olcsók. Most pontosan nem tudom, hogy milyen hány pontot vagy mi a túrót adnak ezért az egész ilyen átalakításért, viszont nem megengedett. Vagy tesznek be sztroboszkópot az autóba. Ugye, hogy mész, csak ilyen remegve világít a fény, vagy hát sztroboszkóp. Tehát ezek sem nagyon jó megoldások. Vagy amiben még találkoztam, ugye szereltem is, nekem munka volt, megcsináltam, de azért úgy finoman szóltam az illetőnek. Tehát betett ilyen iszonyú erős LED fényeket, terepjáró volt fent a tető rúdra, a keresztrúdra. Tudtam, hogy az útra teszi be, mert az a terepjáró nem úgy nézett ki, hogy terepre fogja használni. Persze terepre nagyon hasznos, sőt, ajánlanám is, de így az úton, mikor benyomja, ő azt lát. Az is egy plusz fény, ami fel van szerelve, leszokta takarni, és akkor azt úgy nem látják, éjszaka meg nem vevődik észre, csak ha fel van kapcsolva, de az sem a legegészségesebb használni, és tényleg olyan erős volt, hogy mikor effektív megröngenez, mikor szembe mész vele. Tehát ezeket is csinyán kell bánni. Persze utána, hogyha felszereltük, akkor jó érzéssel kell használni.
Ha valakinek halogénes lámpája, lámpatestje van, de mégis beszeretné építeni a szenont, vagy egy ledes lámpát legálisan, ez megoldható?
Őszintén nem tudom, hogyha ez legálisan, tehát miért mondom ezt? A bizonyos alkatrésznek nekem megvan a bizonyos feltétele. Na most természetesen, hogyha beteszem a szenont, akkor kell legyen a lámpa mosóm, akkor ami még jó a szenonnak az az, hogy lencsés legyen a lámpa, akkor lehet, hogy azt is a lámpatestet is ki kell cserélni, lencsés legyen, és akkor az csak akkor válik legálissá, hogyha én tegyük fel ezt az autót elviszem, és levizsgáztatom erre az új formájára. Én megmódosítottam a gyári micsodákat, de elvégeztem a kellő intézkedéseket ahhoz, hogy ez olyan legyen, mint egy újabb generációs gyári, és akkor ezt, hogyha jóvá hagyja ugye a Reare, akkor ezt egy lábjegyzetbe ott az autónak a könyvébe is be fogják írni, hogy akkor ez módosított és szenonos, és mit tudom én mi. De én nem nagyon tudok ilyenekről, hogy valaki ezt eljárta. Tehát ezért mondom, hogy őszintén nem merem azt mondani, hogy meg lehet ezt oldani legálisan. Lehet, nem tudom, ki kell próbálni. Szerintem egyszerűbb egy telefont adni először felhívni, hogy a Reare-t, hogy ezt meg lehet csinálni, és rá kell kérdezni. Más módosításokat például van, amikor hoznak az autónak, és akkor ezt, ha levizsgáztatja az autót, akkor ezt vannak esetek, amikor elfogadják. Most ne kérdezd, hogy mit, csak úgy mondom, hogy ez lehetséges, és akkor beírják lábjegyzetbe. Vagy pedig ugye ugyanaz a, tehát ugyanoda írják ezeket be, amikor van a jelenlegi kerékmérettel az autó, amivel betipegünk a vizsgáztatásra. Ugye amikor iratjuk be az autót a romániai forgalomba előtte, le kell vizsgáztatni, és akkor beírják még, hogy más kerékméretekben milyen gumikat használok. Na, ugyanúgy alul majd beleszírva egy ilyen smi, hogyha ezt jóvá hagyja a Reare.
Visszatérve a navigációra és a tolatókamerára, azt tudjuk, hogy az olcsó az nem jó, de megbízható? Azaz, nem áll fenn a veszély, hogy valamilyen nagyobb kárt tesz az autó számítógépében, vagy magában az autóban?
az a navigáció, amit külön szerelek be, az független az autó számítógépétől nagyjából. Tehát annyi, hogy esetleg meg tudom oldani egy ilyen kámbuszon keresztül, hogy a kormány parancsokat átvegye. Tehát olyan nagy cimborázás nincsen az autó számítógépével, viszont az autó elektromos rendszerével és elektronikájával igen, most, hogyha nincsen jól beszerelve, természetesen elég rövid zárlat, sokkal nagyobb károk keletkezhetnek, mint amire gondolnánk, és sok esetben találkoztam olyasmivel, és inkább megállok, és megcsinálom az illetőnek lobogó ingyen, nem tudunk kiengedni, tehát hogy olyan szigetelések voltak. A drótoknak olyan összeillesztése volt, hogy hajszálon múlott a rövid zárlat, hajszálon múlott az, hogy, és pláne ez a táplálásnál, mert ugye egy hangfal lerövid zárlatozik még ott. Na. Tehát azt kell tudni, hogy az akkumulátort, az egyenáramot, amikor rövid zárlatra tesszük, akkor az addig ég, amíg van ecet. Tehát amíg van ereje az akunak, hogyha nem tudjuk megszüntetni. Ezért is van az, hogy a tűzoltók, mikor egy kigyúlt autót próbálnak hatástalanit oltani, akkor az első dolog az, hogy minden áron fel akarják feszíteni a motorháztetőt, hogy vegyék le a bornákat, mert az addig táplálja, amíg van benne áram. Visszatérve a tolatókamerára, hát olyan nagy kárt nem tesz a tolatókamera se, mondom inkább, hogy a rövid zárlat a legnagyobb ellenség. A tolatókamerát is ugye bizonyos autóknál be tudom vezetni a képernyőjére, van egy bemenete. Ugye a tolatókamerának az a működési elve, hogy van egy táplálása, plusz-minusz, 12 volt, és van egy jel, ami tulajdonképpen össze van kötve erről a navigációval, vagy ha már eredeti tolatókamera van, akkor a képernyő rendszerével az autónak, és akkor hogy működik a tolatókamera? Mindenki, és ez hogy kapcsolt be? Csak úgy, mikor betettem rükvercbe. Hát mondom úgy, hogy tulajdonképpen az áramot a rükverc lámpától kapja. Akkor természetesen, amikor beteszem rükvercbe, kigyúl a rükverc lámpa. Hát ez nem egy óriási tudomány. Akkor betáplálódik a kamera, akkor a kamera, amikor betáplálódik, ugye megy a jel előre, a kaziba is van egy cucc, hogy tudja, hogy mikor kapott ő egy impulzust, akkor nekem átvált a kamerára, és akkor veszi a kamerának a másik videójelét, ugye mert az is előre megy a videójel, és akkor adja a képet. Na tehát így kapcsol be egy tolatókamera, hogy a rükvec lámpát érzékeli. Nem egy óriási tudomány.
Bár nem a tuningoláshoz tartozik, az akkuvásárlásnál mire kell odafigyelni, és milyen paraméterei vannak egy akkumulátornak? Szerintem ezt nagyon sok ember nem tudja, vagy nem veszi figyelembe.
Igen, ez egy jogos kérdés. Most természetesen induljunk ki abból, hogy egy akkumulátor el kell döntsük 12 voltos, vagy 24 voltos, vagy 6 voltos, tehát azért kell tudjuk, hogy milyen akkumulátort vásárolt, mert nem mindegy, hogy itt miről beszélünk. Ami még fontos, hogy sokan azt mondják, és ez hangsúlyozom, beteszek egy nagyobb teljesítményű akut, itt nem a voltra, itt az amperórára kell gondolni, tehát hogy tegyük fel, 60 amperórás az akkumulátorom. Befér, hát beteszem, mert van hely. Most kell gondolni arra is, hogy az alternátor dolgozik, izmozik, tölti azt az akut. Most lehet, hogy nekem reggel könnyebben indul az a motorom, mert jobban berántja egy nagy indító erejű akut, tehát a 60 amperóra helyett beteszek 8 amperórás akut. Tehát jobban megdolgozza. De azt fel is kell tölteni. És akkor mit csinál? Kicserélem a diodát az alternátoromba is, vagy átmódosítom az alternátoromot, és egy kicsit többet töltsön, mert ugye az alternátor arra az akkumulátorra van tervezve. Kettő, hogy ahol általában a jobb helyeken, ahol beteszik a nagyobb akkumulátort, ott ugrik a garancia, hogyha nem azt teszed be, ami a gyártól elő van írva. És a gyártó nem hülye, tehát a gyártó kiszámolta, hogy neki akkora akkumulátor kell, minek nagyobb, a kisebbet ne tegyél. Tehát azzal az akkumulátorral az a motor el fog indulni, azt az akkumulátort az alternátor megbírja, fel tudja tölteni, az az akkumulátor neked az elektromos rendszerét az autónak arra, amire van az autó tervezve, ugye el tudja látni. És most megint visszatérek a tuningolásra, mert van a tuningolásnak, még tegyük fel, mondjuk tuningolásnak, az a változat, amikor csinálom, tudod, megy a mély nyomó. Most egy becsületes erősítőhöz és egy becsületes mélynyomóhoz kell egy kicsi áram is. És ezt jobb helyeken úgy oldják meg, hogy betesznek még egy pótakkumulátort. Csak ugye szegény alternátor két akkumulátort kell ellásson. Tehát ezek itt is egy kicsit úgy kell az egészet alakítani, hogy tesszük az autóra a mindenféle felszerelést, de kéne gondoljunk arra is, hogy mit bír meg az a szerencsétlen akkumulátor, és hogy mennyi ideig. Mert ezt a dödzdözt, hogyha tegyük fel 10 percet, a 15 percet nyomatjuk, utána ne várjuk el azt, hogy az autó pöcre induljon, mert lökni fogjuk. Tehát leszívja az akkumulátort, mert nagy az áramigénye. Tehát visszatérve a kérdésedre, rendre, az akkumulátor olyan kell legyen, mint amit a nagykönyv előír. És akkor nincsen probléma. Erre is adnak garanciát általában. Az nagyon fontos, hogy amikor új akkumulátort vásárolunk, akkor ne hanyagoljuk el, mert ezt használják ki az akkumulátoreladók, ne hanyagoljuk el. Betettük az akkumulátort, mosolygunk, és utána szépen egy hét múlva menjünk vissza, hogy mérjék meg a töltést, hogy még mindig jó, és kapjuk meg azt a garancialevelet, mert nagyon sok ilyen gyorsan gyártott akkumulátor van, ugye manapság már nehéz egy márkás akkumulátort is megvenni, hogy úgy találjuk el, hogy teljesen jó legyen. Csak egy cella kell leszakadjon belőle, egy bármi, és az alul, ha rövidzáratot okoz persze, vagy ha leszakadt a cella, már nem termelődik az az árammennyiség, ugye 12 volt helyett lesz benne 9-10 volt, már nincs mit kezdjünk vele, tehát nem indul az autó. Menjünk el szépen, menjünk vissza, azt a garancia levelet, azt ugye megmérik, még mindig jó a töltés, nagyszerű, megírják, lepecsételik tulajdonképpen már a vásárlásnál megírják a garancia levelet, utána azt mondják, hogy minden rendben, és akkor azzal a garancia levéllel azt is jó helyre tegyük el. Én általában beszoktam tenni az autóba, van a kis könyve, és akkor oda mindenfélét teszek be. Ott egy helyen van, és általában nem tudom elveszíteni. És éljünk a garanciális lehetőséggel, mert mondom, nagyon fel van hígulva ez a világ, és például olyan neves márkákat, ami egy német neves márka, gyártanak itt, ott, amott, te megveszed, mert ott a licenc alatt meggyártották, legyártották, valahogy összetették, de már nem ugyanazt a kőkemény, jó, megbízható minőséget veszed, csak akkor legalább így tudjál érni a garanciával.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm a meghívást, és hát fejjel tuningoljanak és fejjel vásároljanak, ezt kívánom a viszonthallásra.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palkó Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.